Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Assisiben megnyitják Szent Ferenc tranzitusának 800. jubileumi évét. Január 10-én szombaton délelőtt 10 órakor Assisiben a Santa Maria degli Angeli Bazilikában ünnepélyes szertartás keretében megnyitják Szent Ferenc tranzitusának, boldog halálának 800. jubileumi évét. Az ünnepi megemlékezések központi helyszíne a bazilikában található porcinkula kápolna lesz. Az ünnepségen részt vesz az Assisi Egyházmegye püspöke, valamint Assisi polgármestere. Jelenlétükkel Szent Ferenc béketeremtő közbenjárására emlékeznek, amely egykor kiengesztelődést hozott a város püspöke és Podesta között. Az érsek és a polgármester egy kialudt gyertyát hordozva lép be a bazilikába, eljelképpel a konfliktusok és a törékenység által megsebzett emberiséget jelenítik meg. Jelentős eredményeket értünk el 2010 óta, és világosan kimondhatjuk, 2026 az építkezés éve lesz a magyar agráriumban, közölte az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István a videóban azt mondta, sorra indulnak a fejlesztések és beruházások, amelyek munkahelyeket, biztos megélhetést és jövőt jelentenek a magyar vidéken. A gazdák pontosan tudják, az elmúlt években nem volt könnyű dolgunk. Voltak járványok, volt asszály, Brüsszel elhibázott agrárpolitikája, a háború és az energiaválság is jelentősen nehezítik a működést. De az elmúlt 15 év következetes építkezésének köszönhetően a magyar agrárium megállta a helyét, és ma már kézzelfogható eredményekről beszélhetünk. Emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, ma a magyar gazdák részére háromszor annyi forrás áll rendelkezésre a fejlesztésekhez, mint bármikor korábban. A magyar bor a nemzeti identitásunk része. Hozzátartozik a kultúránkhoz, ezért az ágazat támogatása, a termékek piaci pozícióinak erősítése kiemelt feladata az agráriumnak, mondta a mezőgazdaságért felelős államtitkár Marcaliban a Somogy vármegyei gazdáknak rendezett fórumon az Agrárminisztérium közleménye szerint. Hubai Imre hozzátette, a Somogyi Dombság dűlőin a Balatonboglári borvidék mintegy 3000 hektárján termelt szőlőfajták versenyképesek. A bortermelő vállalkozások a korábbi évek vidékfejlesztési programjában 6,8 milliárd forint összköltségű technológiai fejlesztést hajtottak végre. Végül az időjárásról. Szakadozik, majd több helyen újra képződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős idő várható. Délnyugaton megszűnik az ónos eső, mivel a csapadékzóna kelet-délkelet felé hajnalra elhagyja hazánkat. Hajnalig kisebb havazás a délalföldön fordulhat elő. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 12 és mínusz 5 fok között változik, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton mínusz 8 és plusz 2 fok között várható. A nyugati határon emelkedhet néhol 0 fok fölé a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, 2026. január 10-e van szombat. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás lesz a nap folyamán, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas szombat reggelt kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Morgan Freemantől származik, és így hangzik: az egyik legjobb tanács, amit valaha is kaptam, ne fogadd el azoktól a kritikát, akikhez sosem fordulnál tanácsért. A folytatásból kiderül, mi vár ránk a következő két órában. Műsorismertetésünk után útinform hírekkel és időjárás előrejelzéssel jelentkezünk, majd a nap verse hangzik el, Arany János téli vers című versét Tóth Levente előadásában hallgatjuk meg. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Engri Bazilikából, majd Híreg és Szentek Szentéletű Emberek című műsorunkban Szent Fruzsina életéről dr. Katona István püspökatyát idézzük. Ezután Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, majd a napi mája és programajánló zárják ezt az órát, 8 órától Hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm really when you said goodbye. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, no playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, it's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one. Think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Válogatás az útinform ma érvényben lévő híreiből. A hármas főúton Gödöllő belterületén az állomásúti gyalogátkelő helyet korszerűsítik, a 29-es és a 30-as kilométer között útszűkület mellett kell elhaladni. A 25-ös főúton Szentomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolatfelújítás, de a teljes lezárás megszűnt, a munkát mindkét irányban útszűkület mellett folytatják. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig burkolatfelújítási munkák folynak, a 35-ös és a 46-os kilométer közötti jelzőörös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Tisza felső szakaszán Tiszadob és Tiszalóc között a folyó jegesedése miatt szétbontották és a telelőbe szállították a tiszadobi ponton hidat, az alacsony vízellés miatt a komp sem közlekedik, Tiszahadony és Aranyosapáti között jégzajlás miatt leállt a komp. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
Light in the lobby, there's music playing now. I'm glad you are with me. I'm glad that you stayed. I feel that I know.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Fagyos téli hétvégénk lesz. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. Ma reggelre foltokban pára zúzmarás köt képződött, majd napközben alapvetően felhős időre van kilátás. Csak kisebb körzetekben süthet ki a nap. Számottevő csapadék nem várható, estig a légmozgás sem lesz számottevő. A hőmérséklet kora délután mínusz 5 fok körül alakul. Holnap a rövid napos időszakokat gyakran zavarhatja meg felhősödés, és elszortan gyenge havazás, hózápor is kialakulhat. A középső tájakon és a Dunántúlon nagy területen lesz élénk erős, északnyugaton helyenként viharos az északnyugati szél, ami hófúvásokat eredményezhet, akár magas hófalakat is építhet. Kora reggel északkeleten mínusz 19 és mínusz 14, máshol mínusz 13 és mínusz 7, napközben mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfőn legfeljebb az északkeleti csücsökben szállingózhat a hó, az ország nagy részén napos lesz a délelőtt, majd délután nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, késő este nyugaton északnyugaton már újra havazhat. A szél nyugatira, délnyugatira fordul és veszít erejéből, hajnalban a fagyzugokban ismét lehet mínusz 20 fok, napközben pedig mínusz 9 és 0 fok között alakul a csúcshőmérséklet, régiónkban lesz hidegebb. Kedre egy meleg fronthoz többfelé csapadékot, az ország keleti északkeleti felére havazást, míg nyugati délnyugati felére inkább ónos esőt, fagyott esőt, illetve esőt. A nap második felében csökkenhet a csapadékhajlam, a Dunántúli déli felén élénk erős lehet a nyugati délnyugati szél, az ország északkeleti felén mínusz 8 és mínusz 2, délnyugati felén mínusz 1 és plusz 5 fok közé melegedhet napközben a levegő. Orvos meteorológia, ma hidegfronti hatás terheli szervezetünket, emiatt fejfájás, keringési és görcsös panaszok jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomás, marad a felhős borongós idő, emiatt fáradékonyság, dekoncentráltság, bágyadság előfordulhat. Ott, ahol viszont kisüt a nap, javulhat a hangulatunk, közérzetünk. A fagyos időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok, valamint alacsony lesz hő- és komfortérzetünk. Öltözzünk melegen, rétegesen, jelentős a megfázás, illetve a felső légúti megbetegedések veszélye. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk szezonális zöldségeket, gyümölcsöket, és figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Közlekedés meteorológia, ma számottevő csapadék nem várható, legfeljebb helyenként, elsősorban nyugaton északnyugaton fordulhat elő gyenge havazás, egy-egy hózápor. Az utak viszont továbbra is többfelé síkosak, csúszósak lesznek, főként az alsóbbrendű utakon továbbra is találkozhatunk havas, hókásás szakaszokkal. Az esti órákban északnyugaton és északkeleten feltámad az északi a szél, ami jelentősen csökkentheti majd a járművek menet stabilitását, illetve ismételten hófúvásokat eredményezhet. A fagyos időben útnak indulás előtt ajánlott több időt fordítani járművünkre. Vezessünk óvatosan az útviszonyoknak megfelelően, téli gumi nélkül semmiképp ne induljunk útnak, illetve tartsunk megfelelő követési távolságot. Útnak indulás előtt tájékozódjunk az aktuális időjárási viszonyokról, illetve a közlekedési helyzetről. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.
Vágyunk mindig mi, ami volt, az már nem elég. Csak néztem, hogy fuldokolt, aki
de már, s aki rég csak annyira vár, meg itt jöjjön el a nap, mi őrületet ad, már érzem, hogy benné átlépem a múlt árnyékát, s ki tőlöm vele mindazt, ami vár. Próbáltam, mégsem megy, kicsit el kell, hogy engedj, volt, ami volt, múljon el a múlt, az életem visszakérem, volt, ami volt, a tegnap kirabolt, csak dobd ki a régi képen a leléptem. Tudom, hogy érzed is azt, amit én, ami jó volt a legelején, az már csak egy régi kép, nem látni rég a színét. Szép szemed megfakult, a gyöngyszem messze gurult, csak egy régi idegen lettünk ideben, szívüknek vén. Átlépem a múlt árnyékát, s kitörlöm vele mindazt, ami vált. Próbáltam, mégsem megy, kicsit el kell, hogy engedj, volt, ami volt, fújjon el a múlt, az életem visszakérem, volt, ami volt, a tegnap kira volt, csak dobd ki a régi képen, volt, ami volt, fújjon el a múlt, az életem visszakérem, volt, ami volt, tegnap kira volt, csak dobd ki a régi képen, a leléptem.
A napverse.
Arany János, téli vers. Ej, garázda télapú, ki ördög hittak elmedet, hogy Szent Márton naptájba hóborítja házi telkemet? Hogy bámul a vén vaksi holt hópelyheken át, mint szitán, pedig milyen jó szeme volt nyáron, szerelmesek után. Mély villogó szemmel lesett minden sóvárgót, csintalant, tudta nélkül alig esett szerelmi légy ott és kaland. De most bezzeg bámulhatám, míg, amivel lát, kiapad, mégsem jön ifjú és leány, nagyon szabad künn a szabad. Sőt, a fakó poéta sem motollál a négy végivel, hanem bent ül kedélyesen, stolmardosó dolgot mivel. Ó, természet, halál a tél! Emígy kapaszkodik bele, s te hófehér hó, mint Adél fehér hideg hókebele. Pedig jól tudja a kötél, hogy a lány keble nem hideg, csak persze tiltja szép Adél körmét annál hevítni meg. De én kemencém oldalán csak fumigálom a telet, megfér kívül szobám falán, ne bántsa ezt a kis helyet. Most fázok, mert van bennem mód, míg el nem ég félölnyi fám. Akkor, ha elrontom a szót és fázom, nem az én hibám.
Arany János téli vers című költeményét Tóth Levente előadásában hallották. Arany János Nagyszalontán született 1817. március 2-án, elszegényedett hajdú családban, már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanulta, következő évben Kisújszálláson ideiglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe, a tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban, később községi segédjegyző, majd aljegyző. 1842-ben a Nagyszalontai gimnázium rektora lett, 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság vígeposztra pályázatát, majd 1847-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmazta. Aranyt pedig tagjává választotta. Ettől az évtől a szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, ellását, jegyzői lakását elvesztette. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára lett. 1860-tól Pesten élt, itt hunyt el 1882. október 22-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. A 14. Leó felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. Leó pápa fogadta a szentszékhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. Az egység nagy lelkű keresésében. Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Leó pápa felszólalása az első konzisztóriumi ülés végén. Az egyház célja az igehirdetés. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztórium első ülésének végén, szerdán, megköszönte a bíborosoknak, hogy összegyűltek a világ minden részéről, hogy együtt gondolkodjanak, és mérlegre tegyék, az Úr elé vigyék azt, amivel ma az egyházat és a világot szolgálhatják. Szinodalitás és igehirdetés. Ez a két aspektus merült fel erőteljesen, ami a küldetést meghatározza. Pár percben szabadon beszélve fordult a Szentatya, mint egy 170 bíboroshoz. Idézte az elsőként felszólaló titkár szavait, aki rámutatott: az út legalább annyira fontos volt, mint az asztalnál végzett munka. A pápa köszönetet mondott nekik, amiért eljöttek, hiszen nagyon fontos valamennyiük részvétele. Az egyház bíborosi testületének tagjai tanúságot tettek elkötelezettségükkel, azzal, hogy vállalták az utazás fáradalmát, sokan egészen messziről, azért, hogy együtt keressék, mit szán a Szentlélek az egyháznak ma és holnap. Még ha rövid időre találkoztak is, de nagyon fontos volt a pápa számára is, mivel szüksége van rá, hogy érezze, számíthat a bíborosokra, akik őt meghívták erre a küldetésre. Fontos tehát, hogy együtt dolgozzanak, együtt végezzenek megkülönböztetést, és keressék azt, amit a lélek kér tőlük. Leó pápa ezután vízkereszt napján mondott szent beszédéből idézett: kérdezzük meg magunktól, van-e élet az egyházunkban? Én természetesen meg vagyok róla győződve, hogy igen, tette hozzá. Ezekben a hónapokban, ha előtte nem is lett volna, nagyon sok szép élményben volt részem az egyház életében. De a kérdés továbbra is ott van. Van-e élet az egyházunkban? Van-e hely annak, ami születik? Szeretünk-e és hirdetünk-e egy olyan Istent, aki új útra indít minket? Nem zárkózhatunk be, mondván, már mindent megcsináltunk, kész, tegyetek úgy, ahogy eddig mindig tettünk. Tényleg létezik egy út, és az elmúlt napok munkájával együtt haladtunk rajta, mondta a Szentatya, majd visszatért a homíliára. Az evangéliumi történetben Heródes a trónját félti, felzaklatja az, amiről úgy érzi, hogy nincs fölötte hatalma. Megpróbálja kihasználni a bölcsek vágyát és saját előnyére fordítani küldetésüket. Ehhez hazudni is kész, bármire képes, a félelem ugyanis elvakít. Az evangélium öröme azonban felszabadít. Igen, bölcsebbé, bátorrá, figyelmessé és kreatívvá is tesz minket, a már bejárt utakon kívül más utakat javasol. Leó pápa így folytatta felszólalását. Ez a találkozás jól kifejezi azt, amiben valóban megélhetjük az egyház újdonságának tapasztalatát. A Szentlélek él és jelen van közöttünk. Milyen jó együtt lennünk a bárkában. Ezt a képet használta a Radcliffe bíboros délutáni elmélkedésében arra, hogy együtt vagyunk. Lehet, hogy van, ami félelemmel tölt el, vagy kétséget ébreszt bennünk. Hová tartunk? Mi lesz velünk? De ha bizalmunkat az Úrba helyezzük, sokat tehetünk. A Szent Atya köszönetet mondott a bíborosok döntéseiért, melyek elég világosan, nagy többségben megmutatkoztak az egyes asztaloknál. Nagyon fontos, hogy nem lehet külön választani a témákat egymástól. Sok mindent együtt tudunk majd megnézni. Ami biztos, hogy missziós egyház akarunk lenni, mely nem csak önmagára figyel, hanem tovább, másokra. Az egyház nem a bíborosokért, nem a püspökökért, se nem a papságért létezik. Az egyház azért létezik, hogy hirdesse az evangéliumot. Ezért van tehát ez a két téma, szinódus és szinodalitás, vagyis hogyan legyünk missziós egyház a mai világban, és evangélii gaudium, hirdessük az evangéliumot Krisztussal a középpontban. Ez a mi küldetésünk, jelentette ki felszólalásában 14. Leó pápa.
Leó pápa fogadta a Szent Székhez rendelt diplomatákat, aggodalmát fejezte ki az emberi jogok és a terjedő háborús buzgalom miatt. Első rész. A pápa és a Szent Székhez akkreditált nagykövetek éves találkozója a Vatikán diplomáciai naptárának egyik legjelentősebb pillanata. Gyakran a világ állapotáról szóló beszédként emlegetik a pápák e megnyilatkozásait, amelyek a nemzetközi élet erkölcsi olvasatát adják. Nem az érdekekhez, hanem a lelkiismerethez szóló felhívás, amelyek az új év kezdetén a felelősségvállalásra, az önmérsékletre és a megújulásra buzdítanak.
It is a new experience for me since it was only several months ago that I was called to shepherd Christ's flock.
14. Leó pápa ezt az alkalmat új élménynek nevezte, mert csak néhány hónappal ezelőtt kapott meghívást arra, hogy terelje Krisztus nyáját. A beszéd egyben azt az erkölcsi horizontot is megfogalmazta, amelyen belül a Szent Szék a diplomáciát értelmezi. A találkozás türelmes munkája, a sebezhetőek védelme és az igazságban gyökerező béke iránti elkötelezettség. 14. Leó pápa pénteken délelőtt fogadta a Szent Székhez akkreditált diplomáciai testület tagjait. Sajnálatát fejezte ki, hogy meggyengült a II. Világháború után lefektetett alapelv, amely szerint a nemzetek megfogadták, hogy nem használnak erőszakot mások határainak megsértésére. Ezt az elvet teljesen aláásták, állapította meg, figyelmeztetve, hogy a békét egyre inkább fegyverekkel keresik, feltételként a saját uralom érvényesítéséhez. Ez a mentalitás súlyosan veszélyezteti a jogállamiságot, amely minden békés polgári együttélés alapja. A pápa többször is Szent Ágostonhoz fordult álláspontja alátámasztására, különösen a De Civitate Dei, az Isten városa című írásához, amelyben Ágoston a büszkeségről, a hatalomról és a biztonság illúziójáról elmélkedik. Még azok is, akik hadat viselnek, végső soron békére vágynak, de nem a békére, mint közös jóra, hanem a békére, amit birtokolnak. Ágostonra utalva Leo pápa megállapította.
They do not therefore wish to have no peace, but only the peace that they desire.
Ezért nem azt akarják, hogy ne legyen béke, hanem hogy olyan béke legyen, amilyet ők akarnak. Pontosan ez a torzulás vezette az emberiséget katasztrófához a 20. században. Megjegyezte a pápa, hogy ebből a tragédiából született meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, amelyet 80 évvel ezelőtt alapítottak a többoldalú együttműködés központjaként, a béke megőrzése, az alapvető emberi jogok védelme és a fenntartható fejlődés előmozdítása érdekében. A jog alapelveiről 14. Leó pápa áttért a háború konkrét költségeire, különösen akkor, amikor a civilek válnak célponttá, és amikor az alapvető infrastruktúra pusztul el. Szeretném kiváltképpen felhívni a figyelmet a nemzetközi humanitárius jog fontosságára, mondta a pápa a diplomatákhoz intézett beszédében. Ennek a betartása nem függhet pusztán a körülményektől és a katonai vagy stratégiai érdekektől. A humanitárius jog inkább az államok által tett kötelezettségvállalás, és mindig elsőbséget kell élveznie a hadviselő felek ambícióival szemben. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a kórházak, az energiainfrastruktúra, az otthonok és a mindennapi élethez elengedhetetlen helyek elleni támadások súlyos jogsértésnek minősülnek. Megerősítette, hogy a Szentszék elítéli a civilek bármilyen katonai műveletekbe való bevonását. Az erkölcsi mérce nem az előny, hanem a méltóság. Az emberi méltóság sérthetetlenségének és az élet szentsége alapelvének védelme mindig fontosabb, mint bármely puszta nemzeti érdek. Az egység nagy lelkű keresésében Erdő Péter bíboros a rendkívüli konzisztóriumról.
Bíboros úr, éppen csak véget ért a rendkívüli konzisztórium, már is kérdezem, hogy a rövid másfél nap alatt, amit a bíborosok együtt töltöttek a Szentatyával, milyen hangulat töltött el a részvevőket, és milyen lelkület volt, ami jellemző?
Úgy érzem, hogy egy kicsit a konklávé körüli hangulat folytatódik abban, hogy egy oldott hangulatot tapasztaltam. Tehát feszültségnek nem láttam nyomát, hanem sőt, inkább az egységnek a keresése, nagylelkű keresése volt a jellemző, azt hiszem, hogy mindenkire a résztvevők közül. Most ehhez a Szentatya persze döntő mértékben hozzájárult, hiszen a beszédei is meglehetősen olyanok voltak, hogy mindenki számára meghívó tartalmat közvetített, ami maga az evangélium. Tehát tudatosan törekedett a Krisztus központúságra. Ez a nyitó és záró beszédben, de a prédikációjában is, amit a Szentmisében elmondott, kidomborodott. Na most ez nagyon fontos, mert végül is ezért vagyunk együtt. Egyébként a misszió is, vagy az egyház küldetése, az nem egyszerűen egy tartalom továbbadása, hanem egy személyhöz akarja elvezetni azokat az embereket, akiknek erre nagyon nagy szüksége van, már pedig Krisztusra mindenkinek szüksége van. Ugyanakkor azt is látni lehetett, hogy nagy a megbecsülés, azt éreztük, azt láttuk abból, ahogyan az egész le volt rendezve, az egyházmegyét vezető bíborosok iránt, tehát az a tapasztalat, amit az egyházmegyék lelkipásztori életében szereztünk, az érdekli a Szentatyát.
Ez miben nyilvánult meg?
Megnyilvánult abban, hogy a beszámolókat hogyan készítették, hogyan ismertették, olvasták, illetőleg csak írásba lehetett beadni. Tehát ebben a tekintetben azt hiszem, hogy egy rendkívül figyelmes és valóban az egyház tényleges életére nagyon nyitott magatartást érezhettünk.
Milyen volt a menete ennek a konzisztóriumnak, mert volt nagy plenáris ülés, illetve volt a kis csoportok?
Tehát nyilván a kis csoportokra való felosztásnak a gyökere az évtizedekkel ezelőtt a püspöki szinódus szervezésére megy vissza. Ugye ott volt olyan, hogy nyelvi csoportok. És akkor azoknak a munkáját valaki összegezte, relátor, és aztán a szinódusi aulában ezeket ismertették, felolvasták az egész plénum előtt. Ennek a módszernek egy kicsit újabb variációja de lényegében a leképezése az is, ami a konzisztóriumon történt. Tehát először is sokan vagyunk. Tehát jelenleg 240-valahány bíboros van. Persze közülük van, aki nagyon idős, beteg, nem tud eljönni messziről, és a többi. De ezzel együtt is, hát olyan 170-en legalább, az biztos, hogy a legidősebb bíboros ott volt. Mert Angelo Acerbi bíboros úr vette a fáradtságot, átjött, és mindegyik szesszióban ott volt.
Több mint 100 éves.
Pedig több mint 100 éves. Előtte meglátogattam őt a Szent Márta házba, és hát nagyon kedvesen elbeszélgetett. Azt hiszem, hogy az ő tapasztalatai még ma is egy értéket jelentenek az egyház számára.
Melyek azok a témák, gondolatok, amelyek különösképpen megérintették a bíborosodat, akár a közös megbeszélése során, akár a Szent Otya beszédeiből még?
Maga az a tény, hogy a Szent Atya előre közölt 4 témát, hogy arra kvázi készüljünk föl, vagy arra gondolkodjunk, esetleg írásbeli javaslatok, vagy felszólalásokat is megfogalmazhattunk, és aztán kiderült, hogy mindjárt az elején, tehát nem szervezési torlódás volt, ugye az elején, hogy hát arra lesz idő, hogy ebből 2 beszéljünk meg részletesebben, ugye, és hát akkor amelyik 2 a többség a leginkább sürgetőnek érezte, arról volt részletesebben szó, de a többiről is azért, hát kaptunk írásbeli anyagot. Szóval azt lehet mondani, hogy mindezek a kérdések. Tehát az egyháznak 6. Pál óta, és úgy örültem annak, hogy mondjuk így, hogy Latin-Amerikából nagyon jelentős egyházmegyék vezetői is ugyanazt a mondatot idézték emlékezetbe, amit én is szoktam 6. Páltól, hogy az egyház az evangélium hirdetése véget létezik. Ez a lényeg. Tehát, ha egyszer ilyen küldetésünk van, akkor minden egyébnek, a belső szervezetünknek, a munkák rendjének ehhez kell igazodni. Ezt határozza meg. A dolgoknak van egy logikai sorrendje. A küldetést pedig, hát azt Krisztustól kapjuk. Az evangélium az az ő evangéliuma. Evangélii Gaudiumnak, Ferenc pápa dokumentumának az átgondolása. Az egy kiindulási pont. Volt is, lehetett is, érdemes is, hogy az legyen. Van benne egy dolog, amit én magam korszakalkotónak érzek, na nem, mint hogyha a korszak ettől lenne, hanem mert rádöbbenti az embert, hogy olyan világban élünk, ahol az első meghirdetésnek, tehát az igazi missziós meghívásnak, annak a lényegre kell szorítkoznia. Nem lehet részletesen az egész dogmatikát föltárni a távolállók előtt, mert az úgy nem lesz meghívó, hanem a lényeget, ahogyan már Szent Pál megfogalmazta. Tehát a kerügmának van egy nagyon erőteljes tartalma. Az, hogy föltámad Krisztus, itt van velünk, nem hagyott el minket, és hogy az ő föltámadásának erejéből és érdeméből mi is föltámadunk. Tehát valljuk a holtak föltámadását, vagy a test föltámadását és az örök életet, a mi magunk számára. Így együtt ez az egész. Én ezt az utóbbi részét is, ami a mi föltámadásunkra vonatkozik, ezt nagyon fontosnak tartom, mert ha csak azt mondanánk, hogy ő föltámadt, és ő szeret minket, az is fontos igazság, de akkor hát az életvezetési tanácsadás, vagy az életben való jobb közérzetnek egy segédeszköze volna csupán az evangélium. Kétségtelen, hogy az is, aki az evangéliumot elfogadja, jobban érzi magát az életbe. Na de abban van egy konkrét perspektíva is, hogy azért, mert a földi életünk idején túl is van személyes jövőnk. Méghozzá Isten szeretetében, tehát egy boldog jövőnek a lehetőségét mutatja meg. A lényeg azonban az, hogy mindezt persze, hogy az embereknek a nyelvén, az emberekhöz közel álló módon, az ő helyzetüknek megfelelően kell közvetíteni. Ami persze azt is jelenti, hogy az embereket is meg kell hallgatni, azokat az embereket, akik esetleg éppen nem hívők, hát azoknak van a legnagyobb szükségük az első meghirdetésre, és hát azt körülnézünk magunk körül a világban, akkor sok mindent látunk. Mert ott a különböző kontinensek tapasztalatában a nyomornak, a háborúnak, erőszaknak, a társadalom korrupcióban süllyedésének nagyon sokféle tragikus helyzete van a világban, és hát az emberek ennek a súlya alatt élnek. Na most, aki nem látja az életének az értelmét, aki úgy érzi, hogy az élete az egy merő szenvedés. Nekünk az ő számára is van üzenetünk. Nem nekünk, Krisztusnak van üzenete, csak meg kell hallani az ő problémáját, és arra is választ kell fölkínálni.
Leó pápa jelezte a bíborosok felé, hogy Mindenféleképpen számít a bíborosok támogatására, illetve tanácsaira. Azt is kérte, hogy egy-két évre előre gondolják át, főként ezekben a témákban a tanácsaikat. Hogyan valósul ez meg, hogyan jut vissza a Szentatyához a bíborosoknak, egyéneknek, vagy csoportoknak a véleménye?
A Szentatya ott volt, megtisztelte a jelenlétével az egész tanácskozást, tehát nem véletlenül hívott össze minket, hanem ott volt, az összegzéseket mind meghallgatta, hát minden asztalhoz egyszerűen egyszerre nem tudott odaülni, de még járkált így néha egyik-másik asztalhoz is. Azonban a lényeg az, hogy az összes összefoglalót meghallgatta, és hozzászólt a végén. Tehát én azt hiszem, hogy ez az első legfontosabb. De írásba is be lehetett adni hozzászólást, tehát ez is egy útja még annak. Azután e-mail kapcsolat, tehát lehet, megnyitotta a számunkra ezt a lehetőséget, hogy ilyet is küldjünk, ha úgy érezzük, hogy közlendőnk van, vagy akár kérdésünk van hozzá.
Bíboros úr, hálásan köszönöm a beszámolót. További jó munkát otthon.
Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Erdő Péter bíborossal Páter Vértesaljai László beszélgetett.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Évem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus nem a jeruzsálemi templomban, nem a vallási vezetők előtt, hanem egy kisvárosi zsinagógában, Názáretben hirdeti ki, az Úr lelke van rajtam. Jézus küldetése itt kezdődik, az ismerős utcákon, a gyermekkori arcok között, saját lakóhelyén, ahol a legnehezebb prófétának lenni. Ez az evangéliumi jelenet arra emlékeztet minket, hogy a Szentlélek nem csak Jézusnak, hanem minden megkeresztelt embernek küldetést ad. Az egyház nem csupán tanító és jótékonysági feladatokat végző intézmény, hanem olyan közösség, amelyben a Szentlélek ma is élővé teszi a krisztusi igazságot. Ez a mi küldetésünk, továbbadni az örömhírt, hirdetni a megváltást, világosságot gyújtani a családunkban, a munkahelyünkön, a közösségeinkben. És ezt megtenni bizony nem mindig könnyű. Talán ránk is úgy néznek majd, mint egykor Jézusra Názáretben, mit akarsz nekünk mondani, ismerünk téged. De ez ne tántorítson el minket a küldetéstől. Az evangélium ott válik igazán hitelessé, ahol az életünk beszél róla. Az Úr esztendeje most van. Ma is megérintheti valaki szívét Isten kegyelme, egy kedves szó, egy megbocsátás, egy apró jó cselekedet által. Jézus bennünk folytatja küldetését. Engedem-e, hogy a Szentlélek vezessen a Krisztusról szóló tanúságtételben?
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklőegyház 60-as, az Éneklőegyház 38-as, a Szent vagy Uram 21-es és a Szent vagy Uram 41-es éneke hangzik el a szertartáson. Még egyszer a számok, tehát az Éneklőegyház 60-as, két részletben, az Éneklőegyház 38-as, a Szent vagy Uram 21-es és a Szent vagy Uram 41-es éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.